az ételestimes civileket, hogy ők érjék el azokat az embereket, akik tudnak ilyen történeteket mesélni. Tehát alapvetően nekünk nem is az a célunk, hogy egy-egy civil szervezet meséljen magáról, hanem azt akarjuk láthatóan lenni, hogy tulajdonképpen mindenki civil, aki kicsit is tesz a környezetéért, vagy körülötte lévőkért, és magánszemélyeknek a csatlakozását várjuk nagyon, akik akár magukról, akár másokról mesélnek el ilyen történetet, és ha beüti valaki a Facebookra ezt a hashtag mindenki civilt, akkor tényleg nagyon megható történeteket lehet olvasni, és nagyon sok ember mesél arról, hogy mit kapott mástól, vagy ő mit tudott adni másnak, ami fontos, ami számít. És van egy ilyen küldetésünk is, hogy elmutassuk meg Magyarországnak ugye a jobbik, vagy az igazi arcát, és tényleg, hogyha az ember ezeket olvassa, ezeket a történeteket, akkor ezek rajzolódnak ki, hogy tulajdonképpen mindenki tud tenni valamit valakiért, vagy valamiért, és ez az egységet, hogy itt mindenki civil, és aki civil, az mind azért dolgozik, hogy Magyarország egy jobb hely legyen.
Ennek a kampánynak egy kicsit az is a célja, vagy legalábbis feltételezem, hogy pozitív narratívába helyezze a civil szervezeteket, a civil tevékenységeket. Mit tapasztaltok, vagy mi a benyomásotok erről, hogy egyébként mit gondolnak az emberek a civilekről? Szóval pozitívan gondolnak rájuk, vagy inkább negatívan?
Hát nekünk még 2023-ban volt egy kutatásunk erről, és alapvetően pozitívan gondolkodnak az emberek a civilekről, sőt még, ha jól emlékszem az adatra, a válaszadók, ez egy reprezentatív kutatás volt, a Political Capital közösen csináltuk, és a válaszadók 44%-a mondta azt, hogy ő aktívan tesz is valamit, akár az 1%-ot ajánlja föl, akár szendvicset csomagol, akár megoszt egy számára fontos ügyről egy posztot, tehát hogy az emberek azért, sőt, vagy pénzt adnak, ugye nyilván az a kevesebb, de azok is sokan vannak, tehát hogy sokan látják fontosnak a civilek munkáját, és be is kapcsolódnak, és ők is próbálnak hozzátenni ehhez. Úgyhogy mi alapvetően abszolút a pozitív oldalát látjuk, és igen, ez a kampány is erről akar szólni, hogy lássuk ezeket a történeteket, amik pozitívak.
Ezek nyilván össze is adódhatnak, és akkor ez egy érdekes futam lesz, de van-e a tervek között, vagy láttatok-e már arra a kezdeményezést, vagy valami a programtervben, hogy valamilyen ügyet megvitatnak? Tehát amikor különböző véleményű emberek, nem csak az egyforma véleményűek mondják el az egyforma véleményüket, most nem irózni szállok ezzel, hanem különböző véleményűek között létrejön valamilyen kapcsolat. Van-e ilyen párbeszédszerű programterv, amikor olyanokkal beszélnek, akiknek esetleg érdemes megváltoztatni a szemlélet, a tapasztalatait kiegészíteni másokkal. Van-e ilyen a javaslatok között, amit eddig láttok?
Hát ez a kampány alapvetően miatt mondjuk, hogy avval helyez közös platformra mindenkit, hogy abban hogy nem olyan véleménykülönbség, hogy jó dolog az, hogyha egy erdőt megtisztítanak a szeméttől, vagy jó dolog az, hogyha mérik a levegő tisztaságát, vagy jó dolog az, hogyha valakinek adományt gyűjtenek, vagy adományt visznek, szóval igazán én nem látok itt nagyon vitás kérdéseket a posztok alatt, hanem mindenki örül ezeknek a történeteknek, és neki is van egy másik története. Úgyhogy szerintem az is egy kicsit talán a céljenek a kampánynak, hogy azért vannak olyan kérdések, amiben nincs megosztottság, és ezeknek az ügyek körül nincsen megosztottság. Tehát, hogyha valami jó történik körülöttünk, vagy valamitől valakinek jobb lesz, abba úgy legalábbis most a kampány alatt nem jött ki semmi, amivel kellett volna nekünk mondjuk hozzászólásokat törölnünk, vagy így moderálnunk bármit.
Nem is ilyen vadulásra gondolok, hanem ahol különböző nézőpontok, de nem akarok ehhez most túlon-túl ragaszkodni, nézőpontok napvilágra kerülnek, amelyek korábban nem együtt szerepeltek, és kiderül, hogy hát tulajdonképpen egyet is értenek ebben a dologban azok, akik így vagy úgy látják, de nem akarom mindenáról most belehajszolni, akár a beszélgetést, akár ezt az egész ügyet. Nyilvánvalóan, hogy a természetért valamit tegyünk, abban egyszerűbb a különböző pólusok, vagy a különböző mentalitású emberek között esetleg de ez se biztos, hogy nyilvánvaló, de azért azt tippelem, hogy ott egyszerűbb ilyen szinkront vagy érdemi párbeszédet teremteni. A különböző véleményűek között jó lenne néha, ha tudnánk közelíteni egymással. Tehát nem a legyőzést vagy a másiknak a ledorongulását keresem én, hanem hogy hogyan tudnánk építkezni, vagy a hídhoz közelebb kerülni, a hídkészítéshez, hídépítéshez közelebb kerülni. De lehet, hogy ez egy túlontúl okoskodó magatartás, minden esetre
hát
nagyon...
Nagyon szép küldetés, hogy ez a kampány ekkora... Tehát nem ez volt a kampánynak a célja, inkább még egyszer így ez a láthatóság, a civil ügyek láthatósága, a civil emberek arccal, nem egy ilyen homályos dolgok az, hogy civil, hanem nagyon aktívan tevő aktivitás mutató emberek, akik akár munka mellett, vagy épp ez a hivatásuk is ebbe tevékenykednek, hogy azok arccal láthatóak legyenek, és a munkájuk látható legyen.
Nekem rendkívül szimpatikus ebben a kampányban, hogy nem kértek sokat a civil szervezetektől, főleg nem olyat kértek, ami pénzbe kerülne, de mi az, amit kértek, szóval hogyan lehet csatlakozni ehhez a kampányhoz?
Bárki csatlakozhat hozzá, nem csak szervezet, hanem magánszemély is. A civilizáció.net oldalon minden infót megtalál mindenki. Ezen bárki, aki kiír egy történetet, civil segítés, az, hogy ő kapott, vagy ő adott valakinek, vagy egy civil szervezet, akit nagyon szeret, és nagyon-nagyon örül az ő a civilek munkájának, erről ír, kiteszi a hashtag mindenki civil, és még szeretjük, a civil szív is ott van, amin erről az oldalról letölthető, tehát a civilizáció.net. Az bátran csatlakozhat, és nagyon örülünk, hogyha még ő is további embereket megkér, hogy csatlakozzanak, mert így tud terjedni a kampány, hogy mindenki kedvet kap attól, hogy meglátja, hogy valaki kiírt egy történetet.
Az előbb itt firtatta, vagy legalábbis felvetetted, Dávid, hogy nem mindenki egyformán gondolkodik erről a dologról. Az jutott eszembe, hogy vannak emberek, akik a mentalitásukat tekintve inkább zárkózottak, inkább befele fordulók, hogy talán egy ilyen mozgalom, vagy egy ilyen lendítő erő segíthet abban, hogy ők is valahol egy olyan személyes tapasztalatot szerezenek, ami az aktivitásukat, a fotelból való kibozdulást, ahogy mondták, szokták mondani, segítheti, hogy azt a lépést, amit ők egyébként helyeselnek, vagy jókat mondanak, de nem vettek eddig részt. Szóval magyarán a részvételt esetleg alakíthatja ez. Én egy kicsit ebben a vonatkozásában is úgy gondolom, hogy lehet ennek a mindenki civil kezdeményezésnek valamilyen terve, vagy valami eredménye.
És közben nézek felire, mert hogyha minden igaz, akkor a civil rádió is csatlakozott már ehhez a kampányhoz, és mi is teszünk majd valamit annak érdekében, hogy látható legyen a mindenki civil kampány. Már meg is osztottunk ezzel kapcsolatban a Facebookon egy-egy képet, de a civil rádiónak egyébként eléggé komoly küldetése, hogy láthatóvá, hallhatóvá tegye ezeket a kezdeményezéseket.
És hát számtalan ilyen történet van, meg ilyen műsorok, éppen a mai délutáni magazinban is vannak ilyenek. Lehet, hogy ezeket majd egy-egy elemébe megpróbáljuk megragadni, és akkor ebbe a kampányba valahogy felajánlani, hogy mi ugyan nagyon sokat ezzel foglalkozunk, de a hétköznapi embernek, hogy nézzenek rá, hangsúlyt adni annak, hogy mennyi mindent csinálunk itt a saját környezetünkben. Hát köszönöm szépen, most hirtelen többet nem tudunk erről a dologról beszélni. Meddig tart még, arról mondj valamit, Mónika, meddig tart a tervek szerint? A hétvégéig, vagy ez egy hosszabb kampány?
Hát mi ezen a héten mindenképpen aktívan foglalkozunk vele, és igazán van ennek egy kicsit olyan, hogy reményünk, hogy egy ilyen hólada módszerrel terjed, mert valaki meglát egy történetet, aminek ott a végén, hogy na is neked van-e történeted, vagy a te életedet hogyan könnyítik meg civilek, vagy bármilyen egyéb kérdés, hogy hát, ha aki olvassa, az kedvet kap, és ő is kitesz, és akár még napok múlva is, vagy hetek múlva is látunk egy-egy ilyen történetet, mert épp akkor jutott el valakihez. Úgyhogy nagyon sok kis civil szerveződés kapcsolódott be, és a tagok mesélnek arról, hogy miket dolgoznak egy-egy faluba, vagy egy iskolai közösségbe. Szóval nagyon sokféle történet van, úgyhogy mi azt reméljük, hogy ez így hosszan ki fog futni, de ezen a héten mindenképpen mi is aktívan támogatjuk ezt, hogy sok emberhez elérjen ez a kampány.
Köszönjük szépen, hashtag, ez az kettős kereszt, mindenki civil, ez a felirat, és egy piros szív is tartozik ehhez.
Igen, ez civilizáció.net az oldal.
Ezen az oldalon lehet sok mindent találni hozzá. Paulik Mónika, a Civilizáció Koalíció megbizotja, aki ebben a dologban most, akivel beszélgettünk. Köszönjük szépen, Mónika. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
A következő személy neve talán még a Z generációnak is mond valamit, főleg, hogyha nem úgy mutatom be, hogy Vlagyimir Iljics Uljanov, hanem a mozgalmi nevén, mint Lenint, aki 155 éve, 1870. április 22-én született, és ügyvéd kommunista forradalmár, a Szovjetunió alapítója és első vezetője, marxista filozófus és teoretikus, a 20. századi világtörténelem egyik nagyhatású alakja, ha vitatkozik is sok mindenki rajta, hogy pozitív vagy negatív hatású alakja, de mindenképpen nagyhatású alakja. Róla fogunk beszélgetni Háner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Ugye egy középosztálybeli cárhű tisztviselő fia volt, hogy lett ő belőle baloldali és kommunista?
Már is hangsúlyozom, hogy a középosztály belül ez egy kicsit enyhe elnevezés, ugyanis nemesi családból származott. Uh-huh. A apja tanfelügyelő volt, és a tanfelügyelő az a korabeli rangtáblázat szerint nemesi rangaljáró hivatal. Uh-huh. Tehát Lenin tulajdonképpen örökletes nemesi rangaljáró hivatal, tehát Lenin egy nemesi családból származott, és talán a rendkívüli magabiztossága mögött ez is némi szerepet játszott.
Gondosan tanulmányozta Marxék munkáját, tehát Marx és Engels munkásságát, de több ponton is felülbírálta azokat, például mikben?
Hát egyrészt valóban rajongott Marx, így is fogalmazott fiatal korábban egy írásában, hogy szerelmes vagyok Marxba. Másrészt olyanokat mondott, hogy soha senki nem értelmezte még megfelelően Marxot, és hogy nem tudom én, 1000 emberből 990 nem értette meg, hogy, és a fennmaradó 10-ből 9 nem értette meg, hogy. Az ember elgondolkodik, ugyan ki is lehet az egyetlen, aki tökéletesen érti Marxot. Uh-huh. Hát valószínűleg saját magát tartotta annak, ami hát mindig a közismerten emlegetett szerénységének kicsit ellentmond.
Azért picit...
Ugyanakkor valóban felülvizsgálta, mert Marx rendszeren nyitott volt, és Marx élete végén még azt is hangsúlyozta itt ott egy-egy írásába, hogy egyes helyeken békésen is el lehet élni a szocializmust egyes fejlett nyugati országokban. Uh-huh. Lenin viszont az erőszakot, a forradalmat, a proletár diktatúrát tartotta a marxizmus lényegének, és a saját polgalmi a kulcs fontosságú elemének a elnevezést, hogy ilyen nehezen fogalmazok.
Miket csinált ő egyébként mielőtt ilyen nagyon forradalmi kommunista lett?
Hát szinte semmit, így fogalmaznék. Elvégzett egy egyetemet, de egy diákmozgalom részvételem miatt kitették, úgyhogy úgy fogalmazok, hogy egyetemen kívül magánszemélyként tette le a szükséges vizsgákat, majd megszervezte a munkafelszabadítása csoportot, és nagyon-nagyon gyorsan a rendőrségnek a figyelme központjába találta magát, és száműzték Szibériába. Itt van egy érdekes jelenség. Szibériai száműzés mindig ilyen rettenetes útként képzeljük el, legalábbis láncokban, mint a gyekabisták, vagy marha vagonokban, mint a gulág idején. Lenin ezt egy vonaton tette meg, a későbbi felesége és a későbbi anyós a társaságában, és mivel ez a személyvonat ez kicsit csúfolt volt, a száműzőt olyan balhét csapott az egyik állomáson, hogy az egyik állomás főnök megijedt, és még egy vagont hozzácsatolt a vonathoz. Uh-huh. Tehát ne úgy képzeljük ezt el, mint a későbbi események.
Igen.
Nagyon sokat azonnal külföldre távozott, és néhány hónaptól eltekintve, 1905 néhány hónapjától eltekintve tulajdonképpen egészen a forradalom még nem is járt Oroszországban, és nem is ismerte az orosz vidéket, orosz városokat. Uh-huh. Külföldön élt, külföldön szervezte meg a oroszországi szociáldemokrata párt bolsevik csoportját. Ez is egy fantasztikus húzása volt, hogy ellenfeleire rákényszerítette a kisebbségi nevet, míg a saját mindig kisebbségben lévő csoportja a bolsevik, tehát a többségi nevet használta.
Zseniális egyébként tényleg. Miért volt ő sokat külföldön, miért utazott sokat, és miért élt sokat külföldön?
Ön forradalmának tartotta magát, a rendszer erőszakos megdöntését tűzte ki célul, állandóan katonai fogalmakat használt. Maga az, hogy a forradalmi párt, az nem egy olyan párt, ami bárki csatlakozta, aki oda, aki arra a forgalma szavaz. A forradalmi pártól azt követelt, hogy a tagjai végezzenek pártmunkát. Na most egy nem 80, hanem sokkal több órán át dolgozó munkásember 20. század elején az alig, ha tudta vállalni, hogy pártmunkát is végez, ugyebár. Tehát ő tette a forradalmi munkáspártot, a munkáspártot tulajdonképpen a hivatásos forradalmárok pártjává, az értelmiség pártjává, élcsapatpártá, így fogalmazott. És hát a proletár diktatúrának olyan fontosságot tulajdonított, mint soha senki más, azt nyilvánította a marxizmus kulcselemének. Tehát eleve úgy fogalmaznék talán kicsit merészen, hogy mintha megértette volna, hogy a forradalom lényegileg az polgárháború. Már első világháborúban is azt hangoztat, még minden humanista azt hajtogatta, hogy be kell fejezni az öldöklést, nem az öldöklést, ki kell terjeszteni minden országra és a civil életre is, és változtassuk a világháborút polgárháborúvá. Talán ez a katonás hozzáállása volt a győzelmének az egyik oka.
Hol élt külföldön tartósabban, tehát mely országokban?
Élt Svájcban, élt Londonban, élt Párizsban, meglátogatta Gorkit Olaszországban, a világháború idején pedig egy ideig a Osztrák-Magyar Monarchia tartozó Krakkóban érdegélt, és innen aztán a háború kitörése után kénytelen volt a semleges Svájcba menekülni, mert hát ugye orosz állampolgár az egy ellenséges személy volt ekkoriban. És innen a híres állítólagos lepombált vonaton ért vissza. Tért vissza Oroszországba 17 tavaszán.
Milyen posztokat töltött be a forradalom után, és milyen vezetőnek bizonyult?
Meghatározó vezetőnek bizonyult, én úgy fogalmaznék. Lenin nélkül a bolsevikok nem vették volna át a hatalmat. A párt többsége elfogadta volna, hogy a többi szocialista párttal közösen alkossanak kormányt. Lenin volt az, aki rendkívül határozottan rávette őket, hogy igenis meg kell ragadni az alkalmat, és a második szovjet kongresszus idején át kell venni a kormányzatot. Utána Lenin nélkül nagyon gyorsan megbuktak volna, mert Lenin volt az, aki rábeszélte megint csak fantasztikus erőszakkal és tekintélye teljes bevetésével a pártot, hogy kössék meg a Brest-Litovszki békét, mert különben elsöpri őket a német hadsereg. 1918-ban ezzel vetettek véget a világháborúnak. Majd újra Lenin volt az, aki mikor a rendszer teljesen összeomlott, és hát a történetek szerint 10 millió volt már a polgárháború és az éhínség áldozatainak a száma, akkor Lenin győzte meg a pártot, hogy hagyjanak fel a hadikom kommunizmussal, és vezessék be az úgynevezett új gazdaságpolitikát, ami egy kicsit enyhítette ezt a kommunista intézkedéseket. Tehát újra meg újra döntő szerepe volt mind a rendszer létrehozásában, mind abban, hogy fennmaradhatott a rendszer.
Mit tudunk a magánéletéről?
Nagyon-nagyon keveset. Ő olyan ember volt, aki azt mondhatjuk, hogy a forradalomról álmodott a forradalommal, foglalkozott a forradalomról, beszélt. Valaki följegyezte róla egy ismerőse, hogy amikor a Alpokba kirándultak, és gyönyörű volt a táj, és valami hegyről nézték a szépséges svájci hegyeket, akkor Lenin maga elé mormolt, hogy hogyan fog ő elbánni majd a mensevikékkel, a politikai ellenfelével. Tehát mindig a forradalomról álmodozott, a forradalommal gondolt. Ugyanakkor 17 februárjában a forradalom kitörés előtt néhány héttel egy svájci ifjúsági konferencián bejelentette, hogy hát sajnos az ő nemzedéke aliga fogja meglátni már a győzelmes forradalom korszakát. Ez egy érdekes gondolat, mert hogyha valaki, aki ennyi a forradalomnak él, még őt is meglepetésként írja a forradalom kitörése, akkor elfogadhatjuk azt a definíciót, hogy a forradalom eleve egy váratlan, meglepetésszerűen kirobbanó történelmi jelenség.
A haláláról, tehát tudjuk, hogy merénylet, de nem halt meg bele ugye azonnal közvetlenül, de hogy egy merénylet is történt ellene. Hogy halt meg végül, és hagyott-e valamilyen politikai végrendeletet?
Igen, a merénylet az 18-ban volt, és hát ő 6 év múlva halt meg, tehát az esetleg csak megnehezítette az egészségi állapotát, rosszabbá tette. A rengeteg legenda született, ugyanis a tünetei Lenin betegségének az értelmezhető szifiliszként is, és természetesen akik be akarták feketíteni az emlékét, némi joggal, azok ezt hangsúlyozták. Azt mondhatjuk azonban, hogy mivel az apja is agyélelmeszesedésbe halt meg, sokkal valószínűbb, hogy az agyélelmeszesedés vitte el Lenint. Viszont a orvosi jelentések egy részét azt eltüntette utána a szovjet kormányzat, tehát nem lehetünk egészen biztosak benne. Azt hiszem, hogy agyélelmeszesedés volt mindenképpen. Nagyon-nagyon szomorú volt az utolsó éve, amikor újra meg kellett tanulni egy kicsit beszélni, és szinte kifejezni nem tudta magát. Ezért a Lenin végrendelete az máig egy vitatott kérdés, ugyanis valóban volt egy konfliktus a Sztálinnal, aki gomban volt a feleségével, Nagyezs Zakupszkajával, és valóban fönnmaradt egy olyan levél, amely szerint arra ösztökéli a központi bizottság tagja, a politikai bizottság tagjait, hogy Sztálin helyett keresenek másik főtitkát. Most ennek a levélnek viszont nem maradt fenn a kéziásos változata, ez a gépiásos változat nem lett aláírva, tehát elképzelhető, hogy valóban Lenin diktálta, mert a szellemisége az valóban Leninre val, de az is elképzelhető, hogy a környezetének valamelyik tagja, mondjuk a felesége vagy a húga, aki úgy érezte, hogy tisztában van Illics akaratával, így fogalmaztak, ugye így nevezték őt Illics, hogy tisztában van Lenin akaratával, hogy esetleg azok készítették el ezt az iratot. A legenda az, hogy ez ismeretlen maradt, eltitkolták, nem, ezt közzétették. Az igazság az, hogy ebben a híres végvégrendeletben nem csak Sztálinról mond csúnyákat, hanem az összes többi tagjáról, híres tagjáról a politikai bizottságnak. Tehát inkább azt üzente Lenin vele, hogy Sztálin sem alkalmas arra, hogy az ő nyomdokaiba lépjen, de a többiek sem.
Hány évesen halt meg?
70-ben született, 24-ben halt meg, 54 éves
korában. 54 évesen. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Hámer Péter történész hallottuk, a Rubikon Intézet főigazgatóját az elmúlt percekben, és Leninről beszélgettünk. Viszont hallásra, jó egészséget!
Viszont hallásra, köszönöm szépen!
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig. Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.